Kaligram kiadó gondozásában megjelent Szalai Erzsébet Hatalom és értelmiség a globális térben című kötete, ami egy gyűjteményes kötet, tanulmányok és publicisztikai írások találhatóak benne. A cím megjelölés szerint 2015 és 2018 között született írások, de hogyha tartalmilag keretbe akarjuk helyezni ezt a kötetet, akkor sokkal tágabb időintervallumokat kell meghatározni. A mai könyvismertetőben, könyvcsillálóban a kötethez arra fogom kérni Erzsébetet, hogy magyarázzunk meg néhány kulcsfogalmat, és magyarázzuk meg, hogy amikor a saját értelmiségünkről, majdnem azt mondtam, elitünkről beszélgetünk, akkor miért fontos az, hogy globális térbe helyezzük bele, és globális összefüggésekben lássuk ezt a helyzetet, vagy a helyzetünket?
Hát tulajdonképpen röviden azt tudnám erre válaszolni, hogy Magyarország egy kis nyitott gazdaságú ország, amelyik nagyon erősen ki van téve a globális változásoknak, és ezért az a megfigyelésem, hogy azok az elitmozgások, amelyek az országban az elmúlt több száz évben végbe mentek, azok alapvetően nem az országon belüli konfliktusokból és folyamatokból jöttek létre azok az elitek, amik kialakultak, hanem nagyon nagy mértékben a geopolitikai, geogazdasági helyzetnek a változása volt az, amely felemelt elitcsoportokat, vagy eltüntetett elitcsoportokat. Egyetlen egy példát szeretnék erre most mondani, hogy amikor a rendszerváltás volt 1989-ben, akkor három nagy ellenelit csoport volt jelen a politikai arénában. Ezek közül az egyik a késő kádári technokrácia, tehát azok az elitek, amelyek a régi rendszer kevelén belül emelkedtek fel, tehát például Békesi, Bokros, Surány, ilyen nevekkel tudnám ezt jelölni. Ez volt az egyik, amely számára nem a politikai demokrácia volt a döntő feladat, hanem a piacgazdaság, a korlátlan piacgazdaság kiépítése. A másik a demokratikus ellenzék, amely a hatalmon kívülről opponálta a Kádár rendszert, számára a legfontosabb érték a politikai demokrácia, az emberi jogoknak a megvalósítása. És a harmadik, az új reformer értelmiség, ezek azok a csoportok voltak, akiknek volt állásuk, de értékeikben alapvetően a demokratikus ellenzékkel azonosultak. Na most e közül a három csoport közül alapvetően a közhiedelme ellentétben nem az értelmiség emelkedett ki a rendszerváltáskor, mert szokták mondani, hogy a rendszerváltáskor értelmiség milyen nagy szerepet kapott. Hát valóban kapott szerepet, de az értelmiségnél sokkal nagyobb szerepet kapott a késő kádári technokrácia. Hát a késő kádári technokrácia volt az az elitcsoport, amely az egész gazdasági rendszerváltást levezényelte, és tulajdonképpen a gazdasági hatalma erősebb volt a politikai csúcshatalomnál. Na most miért a késő kádári technokrácia tudott kiemelkedni? Azért, mert a világ hatalmi központjai, amit én nemzetközi gazdasági pénzügyi szuperstruktúrának nevezek, azok őt támogatták. Tehát a késő kádári technokrácia az a szuperstruktúrától erős hátszeret kapott. Most mi a szuperstruktúra? A világ gazdasági hatalmi központja, amelyben beletartoznak a nagy multinacionális óriásvállalatok, Egyesült Államok politikai és katonai elitje, a nemzetközi pénzügyi szervezetek és hitelminősítő szervezetek és a globális médiumok. Tehát ez egy ilyen konglomerátumot alkot, és az, hogy ő hova áll, az nagy mértékben meghatározza azt, hogy ilyen kis nyitott országban milyen elit folyamatok tudnak végbe menni.
Ez elindult a rendszerváltás idején, de közben látunk töréseket, váltásokat, és kiemelt szerepet kap a gazdasági válság, ami az elmúlt 10 évet megrengette, vagy átrendezte. Ennek mi a szerepe, és hogyan történtek ezek a törések? És mi történt az értelmiséggel közben? Ha nem abszurd a kérdés, határozzuk meg, hogy amikor értelmiségről beszélünk, közép-kelet-európai viszonylatokban, akkor kire gondolunk, kikre?
Igen. Az én értelmiség fogalmam az a Szedényi Ivántól, nem közvetlenül tőle, de a magja az a Szedényi Ivántól származik, csak én továbbfejlesztettem az értelmiség fogalmát. Értelmiségnek nevezek minden olyan szereplőt, amelyik a betöltött helyét kizárólag a tudásra legitimálja, tehát egy sajátos tudásra legitimálja, és transzkontextuális, teleologikus pozíciót tölt be, vagyis ez két dolgot jelent. Az egyik az azt jelenti, hogy képes a különböző tudástőkéit egymásra konvertálni. Tehát például értelmiségének tekintető az a fogorvos, aki közben szakcikkeket ír külföldi folyóiratokban. A másik pedig az, hogy állásfoglal a jó és a rossz kérdésében. Tehát, hogy nyilvánosan ebben a kérdésben állásfoglal. És végül valamilyen szinten a nyilvánosság előtt is megjelenik. Tehát mindezeket a funkcióikat lehetőséges szerint a nyilvánosság fórumain gyakorolja. Na most mi történt a gazdasági válság? Hát ugye azt tudjuk, hogy Magyarországon egy egyoldalú, exportorientált gazdaságszerkezet alakult ki a rendszerváltás folyamán, egy duális gazdasági szerkezet, amiben a GDP-t a multinacionális vállalatok húzzák, és a gazdaság több része az legfeljebb csak vegetálni tud, és nem tud rácsatlakozni erre a termelési láncra, és ez a duális szerkezet, ez rendkívül érzékenyé tette az országot a különböző külső világgazdasági hatásokra. Ezért, amikor 2008-ban a válság kitört a világban, elsők között bennünket talált el ez a dolog, és hát hatalmas nagy termelészuhanás, foglalkoztatás csökkentés következett be. Ugye mi erősebb fogunk a német piactól, ahogy a német autóipar hanyatlott, úgy az oda irányuló exportunk is hanyatlott. Na most ez úgy vezet el a 2010-es hatalomváltáshoz, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy 2010-ig alapvetően egy laissez-faire kapitalizmus volt, amely korán sem jelent tökéletes szabad versenyt, hiszen a korlátozatlan piacgazdaság mindig az erőseknek a hatalmát hozza el, mert azok tudnak a versenybe győzni. Tehát, hogy olyan mértékben megtépázta az emberek életfeltételeit és biztonsági érzetét a 2010-ig tartó folyamat, hogy az emberek elkezdtek valami erős apafigura vagy aparendszerek iránt vágyakozni, mert már nem tudtak mivel megkapaszkodni. Ez az egyik. Tehát gazdaságilag nem csak a válság nagyon megtépázta az embereket, de már az előtte lévő 20 év is nagyon megtépázta. És a másik pedig az, hogy a válságban régi társadalmi szerepek eltűntek, és új társadalmi szerepek pedig még nem igazán tudtak kialakulni. Ezért a társadalom identitásválságos állapotban volt, és a Fidesz azt is ígérte, hogy identitást, majd ő megmondja, hogy kik vagytok ti. És azt volt, hogy ti magyarok vagytok. És ez nagyon sokat jelentett az embereknek. Tehát az emberek végső kétségbe esésükbe szavazták be a Fidesz hatalomba. Most pedig azért tartják benne a hatalomban, mert a Fidesznek vannak gazdasági sikerei, ez tagadhatatlan, és ez pedig annak köszönheti, hogy buheráló gazdaságpolitikát folytat, vagyis, hogy nem a nem a korábbi mindegy a liberálisok ilyen elvek alapján szabályozták a gazdaságot, hanem ilyen buharálló, ilyen ahol éppen meg kell javítani a csavart, ott meghúzzák. Ennek köszönhető, és köszönhető a világgazdasági fellendülésnek is, hiszen most a német gazdaság nagyon jól teljesít, és tudjuk azt, hogy a német gazdaság húzza a magyar gazdaságot, és azon kívül pedig azt látjuk, hogy a Fideszen a leggazdagabbak is a legszegényebbek szavaztak. A legszegényebbek pedig azért, mert miközben az Európai Bizottság jelentése szerint az egyenlőtlenségek nagyon erősen növekedtek Magyarországon, aközben az abszolút szegénység csökkent, tehát valamennyire a falun élő szegény embereknek az életszínvonala is emelkedett. És hát akkor nem beszélek mi a gyűlöletkampányról, amely teljesen megzavarta az embereket, és nagy hatása volt. De hozzáteszem, hogy a gazdasági tényezők nélkül pusztán a gyűlöletkampánya nem lehet magyarázni ezt a sikert, ami a választásokon megkövetkezett a Fidesz számára.
Térjünk egy kicsit vissza a rendszerváltás pillanatához, mert abból indultunk ki, hogy akkor az eliteket a globális gazdasági rendszer mechanizmusa hozta helyzetbe. Mi a helyzet most? Most is fennáll ez az elitképző mechanizmus, működik? Nagyon sokszor hallunk arról, hogy új elit születik Magyarországon, ez alatt sokan sokfélét értenek, de tény is való, hogy valamiféle átrendeződés zajlik. És ehhez hasonló, legalábbis fogalmak szintjén, ehhez hasonló átrendeződés sejlik fel mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nem Magyarország volt a gazdasági világválság kiemelt célpontja, amit elsőként talált el, hanem hogy itt a bizonyos struktúrák újra gondolása, újra rendeződése folyik, és ezek a struktúrák Magyarországon is jelen voltak és meghatározóak voltak.
Így van. Én nem azt akartam mondani, hogy Magyarország egy célpont volt, és csak bennünket akartak befolyásolni ezek az erők. Ezek az erők mindenhol jelen vannak, csak hát most a magyar társadalomról szó, hát hatott ez másra is, a geopolitikai, de minden országra hat, csak nálunk különösen kicsik vagyunk és nyitottak. Na most, hogy most mi a helyzet, ugye egy kicsit távolról indítanék, azt úgy fogalmaznám meg, hogy 2010-ig alapvetően a nagy burzsuázia határozta meg a társadalmi-gazdasági folyamatokat, amely erősebb volt, mint a politikai pártok. Ezt most nem fejtem ki részletesen, benne van a könyvemben. Na most Orbán Viktor és csapata 2010 után kísérletet tesz a burzsuázia megzavolázására. Tehát annak az állapotnak a megváltoztatására, hogy a burzsuázia határozza meg alapvetően azt, hogy milyen politikai döntések születnek. És ez úgy éri el az Orbán Viktor, hogy versenyezteti a gazdasági szereplőket, és kijátsza őket egymás ellen. Tehát ennek a legfőbb eszköz a kliensképzés, tehát óriási gazdasági hatalommal rendelkező helyi klienseket hoz létre, hát Mészáros Lőrinc. A másik pedig, hogy nem állja meg a helyét az, hogy a Fidesz az a magyar nagy tőkének a pártja, mert ugyanúgy támogatja a multikat is, csak nem minden multit, azokat a multikat támogatja a stratégiai megállapodások rendszerének a keretén belül, akik nagy exportőrök, tehát akiknek a gazdaság húzásában kiemelt szerepük van. Tehát, hogy itt egy ilyen állandó keverés-kavarás van, hogy ezek ne tudjanak ellene összefogni.
Az átlagos választó, bocsánat, ez fontos, tisztázzuk. Az átlagos hírfogyasztó számára azért az a stratégia alakulhat ki a kormányzati kommunikációból, hogy a magyar kormány az egy ilyen külön utas, saját utas stratégiát választ, ami szembefordul a nemzetközi nagytőkével, Brüsszellel, és nem tárgyal, hanem kiépíti a maga nemzeti struktúráját.
Igen. Na most most látok a kérdésének a második felére, hogy azért teheti ezt meg az Orbán Viktor és csapata, mert lavíroz kelet és nyugat között. Tehát, hogy nagyjából egy olyan 10-12 éve az egypólusú világrendszer, ami a rendszerváltás idején alakult ki a világban, tehát az Egyesült Államok diktálta alapvetően a folyamatokat a világban, ez lassan elkezdett multipoláris irányba változni. Ugye Oroszországnak megjelentek az erős hatalmi törekvései, számos keleti autokrácia emelkedett ki és erősödött meg. És ez a helyzet, ez Orbán Viktor arra készíti, hogy lavírozzon a keleti és nyugati hatalmi blokkok között. Azért tudja ezt a különutas politikát csinálni, mert ott van mögötte szövetségesnek Oroszország. Oroszország, amely beépül a magyar gazdasági elitbe is, az orosz gazdasági elit beépül a magyar gazdasági elitbe is, és tulajdonképpen az Orbán Viktorék azok lavíroznak a két erőcsoport között. Na most ennek van gazdasági haszna rövid távon, hosszú távon életveszélyes, mert végül is, hogyha oda vezet, hogy nyugatról leszakadunk, akkor itt egy véres és nagyon, nagyon elviselhetetlen diktatúra fog kiépülni. Tehát pillanatnyilag az, hogy Magyarországon még nincsenek politikai perek, és újságírókat nem ölnek meg, az annak köszönhető, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Tehát rövid távon gazdaságilag hasznos a kétfelé igazodás, hosszú távon, hogyha oda vezet, hogy leszakadunk az Unióról, akkor hát előbb-utóbb egy teljesen zárt és kilátástalan ország fog létrejönni.
Ez az utalás arra vonatkozik, hogy Oroszországban, amely egy önálló politikai modellként működik, nem vállalkoznék arra, hogy ezt most úgy két mondatban meghatározzam, viszont van ilyen típusú önkény, működik a szólásszabadság korlátozása többek között, és hát egy ilyen típus, ez az egyik alternatíva, politikai, gazdasági alternatíva. Hogy áll mindeközben a globális rendszer? Várható-e újabb vagy más típusú hatás, amihez igazodni kell? Vöröc Józseffel készítettünk néhány hete interjút, ami az új kötetével, szintén Kaligram kiadás, ami arra a következtetése jut, az interjú is és a szerző is, hogy hát Európa periferizálódik, és ezek a hatások, ezek az erővonalak, amelyek ezeket a társadalmi mozgásokat Magyarországon is meghatározták, hát ezek gyengülnek.
Én úgy látom, hogy Európa jelentősége valóban csökken, ugye? A népesség száma is csökken, és a politikai-gazdasági jelentősége is, de ennél fontosabb az, hogy a világban szélsőjobboldali fordulat készülődik. Ugye azt hittük, hogy a Brexit-tel véget ér a Európa szélsőjobboldali fordulat, de látjuk azt, hogy most mi történik Olaszországban, ahol egy szélsőjobboldali párt jutott kormányhatalomhoz. Tehát azt látom, hogy az a veszélyes tendencia alakul ki a világon, hogy azok az országok teljesítenek gazdaságilag jól, amelyekben autokat a rendszerek vannak. Sajnos ez így néz ki.
Ez mit mond az új kapitalizmusról? Mondjuk ki a kulcsfogalmat, hogy milyen ez az új kapitalizmus, aminek a kiteljesedését látjuk most?
Hát az új kapitalizmusnak a lényege az, hogy hogy felzabálja az öt működtető erőforrásokat, elsősorban a humán erőforrásokat. Így működött a 70-es évek kezdete óta, amikor elkezdődött a jóléti államnak a leépülése. És tulajdonképpen a Trump jelenség, vagy akár a Brexit, vagy akár az olaszországi politikai folyamatok azt mutatják, hogy a társadalom az valamilyen módon védekezni akar a saját felzabálása ellen. Ugye a felzabálás azt jelenti, hogy olyan nagy a tőkének a munkára nehezedő kizsákmányolás, hogy az emberek nem tudják újra termelni a saját létfeltételeiket, saját munkafeltételeiket. Hát a szélső jobboldal tulajdonképpen nem más, mint egy nagyon rossz és torz és hibás védekezésre a társadalomnak a fokozódó kizsákmányolásra. Tehát tudjuk azt, hogy Trumpot nagyon nagy mértékben hatalomra segítette az a biztonságában alapvetően megingott fehér középosztály, amelyik vesztese volt az elmúlt, nem csak hiszen, hanem az elmúlt 20-30 évnek. Új kapitalizmus lényege az erőforrások felzabálása, és erre való torz, hibás válaszreakció a szélső jobb oldalnak az előretörése.
Mit csinál mindeközben a baloldal, hiszen a tőkével szembeni ellenállás politikai eszköze, rendszere mindeddig a baloldalról volt várható, illetve érkezett?
Hát a baloldal nagyon nehéz helyzetben van, úgy szoktam fogalmazni, hogy a baloldal már nem lehet nemzeti, de még nem lehet nemzetközi. Ezen azt értem, hogy nem lehet pusztán nemzeti a baloldal, mert egy-egy nagy multinacionális cég és ezeknek a konglomerátumai erősebbek, mint egy nemzetállam politikai elitje. Tehát a zsebében van a magyar kormány jelenleg is a nagy exportáló multinacionális vállalatoknak. Tehát olyan kísérlet, hogy mi ezt egyedül kezeljük, az kudarcra van ítélve, lásd Görögország, amely megpróbált a globális tökével szemben egy önálló, nem kommunista, vagy nem szocialista kísérlet volt, egy egyszerű szociáldemokrata kísérletet akart végrehajtani, egy megszorítást rendes gazdaságpolitikát, és súfosan belebukott. Tehát nem lehet már nemzeti a baloldal, mert nem tudja kezelni a helyi baloldal, nem tudja kezelni a például a multiknak a problémáját. Mert nem mondhatjuk azt, legjobb akarattal sem, hogy a multik menjenek ki, mert akkor összeomlik a gazdaság.
Mi a feltétele?
És nemzetközi se lehet még a baloldal, mert azok a társadalmi csoportok, amelyek érdekeltek lennének az új kapitalista viszonyok meghaladásában, azok rendkívül megosztottak, és rendkívül különböző az érdekük. Hát például emlékszem, hogy valamennyire részt vettem a globalizáció kritikai mozgalmakban, ami ugye azt mondta, hogy globális kihívásra globális választ kell adni, és azok is azért hanyatoltak le, két dolog miatt hanyatoltak le. Egyik azért, mert megosztott volt a támogatói körül, tehát egy mexikói vendégmunkásnak egész más az érdeke, mint egy Franciaországban kizsákmányolt informatikusnak. És a másik pedig azért hanyatlott le, mert nem adott releváns baloldali választ a világgazdasági válság kihívásaira.
Mi lenne a feltétele, hogy meghaladjuk ezt a megosztottságot, hogy legyen egy hatóképes baloldali válasz, és nem nemzeti szinten, akkor milyen szinten? Azt láttuk, hogy amikor a görög kísérletek megkezdődtek, akkor volt némi szándék arra, hogy legyen támogatás Görögország mellett, elsősorban Spanyolország részéről. Spanyolországban is született egy nagyon érdekes baloldali kísérletek, de valahogy nem áll össze a kép. Mi kell ahhoz, hogy összeálljon? És mi történik mindeközben a kelet-közép-európai baloldallal, amelyről nem hallani, nem látni, vagy ha látni, akkor csak a bukást és a kudarcokat látni?
Igen. Hát van egy rövid távú és egy hosszú távú válaszom. A rövid távú válaszom az, hogy meg kell keresni azokat a közös pontokat, amelyek minden különböző különböző érdek ellentét között mégiscsak összeköti a baloldali politikai erőket. Ezeket meg kell találni. Tehát például Magyarországnak sem érdeke, hogy görögökhöz hasonló megszorított politikák érvényesülnek, ezek ugyanis egy ilyen megszorítási spirált indítanak el, tehát a megszorítások politikája az csak is a csődhöz vezethet. Hosszú távon tehát rövid távon meg kell keresni a közös, egy közös érdeke a baloldalnak, hogy a munkavállalók szervezkedési szabadsága az meglegyen. Tehát ne lehessen korlátozni a munkavállalóknak a szervezkedési szabad. Ez is egy ilyen közös érdeke, és ebben a közös az érdeke a mexikai vendégmunkásnak és a francia informatikai mérnöknek. Tehát vannak már most közös érdekei azoknak, akiket a tőke kisigerel. Már most vannak ilyen közös érdekei. De hosszú távon ez úgy fog történni, hogy Rosa Luxemburg megjósolta, hogy hosszú távon a tőkemozgás, ugye a tőkemozgás lényege, hogy oda megy, ahol a nagyobb profitrátát remél, a tőkemozgások lévén ki fognak egyenlítődni a különböző munkavállalói csoportoknak az életviszonyai. Hiszen ahova megy a tőke, az általában a periféria, mert ott van olcsó a munkaerő, de most oda megy a tőke, ott nő a munkaerő iránti kereslet, ott felmennek a bérek, ahonnan elmegy a tőke, ott munka erőfelesleg van ott. Tehát már most van a világban a munkavállalók körében egy jövedelem kiegyenlítődési folyamat. És amikor ez végbe fog menni, azt nem tudom, hogy mikorra, de több tíz év, ha nem száz, akkor lesz egy olyan helyzet, hogy a globális munkásság meg tud szerveződni, és túl tudunk lépni a kapitalizmuson, mint társadalmi rendszeren. Egy olyan új szocialista alternatíva felé, amely nem diktatúrával vagy felülről irányított forradalmakkal fog létrejönni, hanem egy alulról szerveződő, spontán és a kapitalizmus mélyébe megtermelődő csizáknak a szárba szökkenése révén, és aminek a lényegét én abban látom, hogy a jelenlegi kapitalizmusban a tőke logika mindent maga alá gyűr. Tehát a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas értékrendszeréből a szabadság érvényesül csak, de persze csak a gazdagok és a kiváltságosak szabadsága. Tehát az én új szocialista alternatívám az azt jelenti, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség értékei azok állandó harcban vannak egymással, hogy dinamikus egyensúlyba tudnak feloldódni. Tehát, hogy a testvériség és az egyenlőség is hat, nem csak az erősek szabadsága. Tehát nem valamilyen ilyen felül létrehozott kaszárnyát képzelek el, hanem egy nagyon színes, nyitott, állandó belső küzdelmekkel tarkított rendszert képzelek el, amikor új szocialista alternatíváról beszélek.
Na most ezzel a belső színességgel van a baloldalnak igen jelentős problémája. Azt látjuk, hogy a szélső jobb az a nemzeti nacionalista kereteken és fogalmakon belül él most, és nagyon jól él meg ebből. Az identitás politikák kapcsán a baloldalnak volt számos kísérlete, és nem nevezhetjük ezeket feltétlenül sikeresnek, sőt azt látjuk, hogy ha van baloldali megosztottság, akkor ennek az egyik magyarázata az identitáspolitikákhoz való viszony. Ezzel mit kezdünk?
Igen. Hát Tamás Gászár Miklós volt az, aki egy két vezető vitában felvetette azt, hogy az identitáspolitikát, az osztálypolitikát azt egyesíteni kell. Na most identitáspolitika valóban nagyon fontos, csak hogyha az fogja dominálni a baloldali értékeket, és nem az egalitáriánus küzdelem, akkor könnyen lehet az, hogy ebbe feloldódik a többség. Tehát, hogyha mindenki a saját különbözőségét hangsúlyozza a többiekéhez képest, akkor az felmorzsolja a többséget. Nem lesz többség, amelyik közösen ki tud állni a közös érdekekért. Az identitás politika akkor jött be a képbe, történelmileg, amikor a jóléti állam az válságba került, most nem menjünk bele, hogy miért, és a Szovjetuniónak a felbomlása is rátette egy lapáttal, hogy a nyugati baloldal elfordult a hagyományos baloldali értékektől, lemondott az alapvető társadalmi átalakulásról, tehát a kapitalizmus meghaladásáról, és kb. Azt mondta, hogyha nem képviselhetünk mindenkit, akkor képviseljük legalább a kisebbségeket. Tehát tulajdonképpen az identitás politika az abból született, hogy a baloldal lemondott az alapvető, korábbi alapvető baloldali értékekről. Én szükségesnek tartom az identitás politikát, csak bizonyos helyeken és bizonyos körökben ez messze überolja az egalitári, tehát az elosztási egyenlőtlenségek elleni harcot. Olyan értelemben, hogy ez dominálja a baloldalt, nem pedig az elosztási egyenlőtlenségek leküzdéséhez szükséges összefogás.
Meg hát az elosztási különbségek, konfliktusok, az érdekkonfliktusok, az elnyomás rendszereinek is van identitás alapja és kerete, hogy erről hogyan lehet beszélni, és hogyan lehet ezeket meghaladni, ez egy valóban egy nagyon széles kérdés.
Nagyon széles kérdés. Egy példát mondok, hogy vannak most már a feminizmuson belül baloldali és liberális feministák is. Ugye nagy különbség van közöttük, és nagy harc folyik közöttük.
Elég nehéz őket egy asztalhoz ültetni.
A liberális feministák azok, az elvük például, hogy hogy a nők azok korlátlanul rendelkeznek a saját testük fölött, tehát ha például szexmunkások akarnak lenni, akkor ebben nem szabad őket korlátozni, mert azok a saját teste fölötti rendelkezési jogát korlátozom. Ezzel szemben a baloldali feministák azok azt mondják, hogy az egész gender probléma az nagyon keményen összefügg elosztási egyenlőtlenségi viszonyokkal. És azt mondják, hogy nem igaz az, hogy egy nő korlátlanul rendelkezik a testével olyan mértékben is, hogy akár azt áldozatba bocsátja és abból éljen. Tehát, hogy itt is különböző irányzatok vannak.
Na hát ezeket kell valamilyen módon kellene közelebb hozni egymáshoz. Hosszan-hosszan tudnánk erről beszélgetni. Van még néhány sarkalatos pontja a Hatalom és értelmiség a globális térben című kötetnek, amelyet a Kaligram kiadó adott ki, és amelynek szerzőjével, Szalai Erzsébettel beszélgetünk. 1968 szerepét, én azt javaslom, hogy szálljunk neki egy külön beszélgetést, mert hogy lesz erről egy sorozatunk, itt az Értsünk
szótadásával. Igen, nagyon jó.
Úgyhogy erről majd külön beszélgetünk. Én egy dologra térnék mindenképpen vissza most, hogy fogy az időnk. Ez a kötet az értelmiség szerepét vizsgálja kiemelten, és utal egy nagyon fontos magyar könyvre, az Értelmiség útja az osztályhatalomhoz, Szelényi Ivánék könyvére. Itt viszont kérdőjellel jelenik meg az állítás, és jelentősen módosul, azt írja Szalai Erzsébet, illetve azt kérdezi, hogy az értelmiség útja a semmibe. Hát akkor ez hogy van? Mibe rohanunk, vagy mibe zuhanunk?
Hát igen. Igen. Hát azt látjuk, hogy az értelmiség akkor virágzott, amikor itt Magyarországon is, meg nyugaton is, amikor volt az erős redisztributív jóléti állam. Sok minden ok miatt egyrészt volt rá kereslet, mert ugye tervezési rendszerek működtek nyugaton is, és szükség volt az értelmiség tudására, volt rá pénz is, mert a jóléti redisztribúcióból jutott az értelmiségnek. Most ahogy ez felbomlik, úgy és jön a neoliberális fordulat 70-es években, vagy jön a rendszerváltás Magyarországon, akkor átmenetileg, ugye Magyarországon átmenetileg növekszik az értelmiség szerepe, de ahogy a késő kádári technokráciának, vagy a technoburzsuáziának nincs többé szüksége ideológusokra, úgy sorvad el az értelmiségnek a szerepe, és úgy szorul ki az értelmiség az alapvető társadalmi folyamatokban való részvételből, amit látunk például, sok minden példát látunk erre, hogy az értelmiség szerepe és hatalmi súlya jelentősen csökken. Ugye az egyik ilyen az, hogy a személyes tapasztalat, hogy amikor az embert a pártok hívják, hogy menjen ide, menjen oda, mondjon el röviden, mint arról, akkor nem azért hívják az embert, ha meg kíváncsiak a tudására, hanem az erkölcsi és politikai tőkére van szükség az embernek. Tehát, hogy hát ott van az XY-nak, az egy nagyon jó párt lehet. Vagy például a televízióban is az értelmiség igen kevéssé van abban a helyzet, hogy ő tematizálja azt, hogy miről fog beszélni. Nagyon gyakran konkrét témákról, nem is gyakran, mindig konkrét témákkal kapcsolatban hívják be. Az értelmiségnek semmiféle tematizálási lehetősége nincs, hanem fut a politikai elit által tematizált témák után.
Ez nem az értelmiség sara?
Az értelmiség erről tehet alapvetően, de ennek objektív oka van. Ugye addig volt szükség az értelmiség, tehát a magyar kelet-európai értelmiséget az emelte ki annak idején, még a régi rendszer keverén belül, hogy nem volt polgárság, ezért a polgárság funkcióit az értelmiségnek kellett betölteni, ez felemelte és kiemelte az értelmiséget. Ez most egy ilyen strukturalista megközelítés. Volt társadalmi szerepe az értelmiségnek, ez a kapitalista modernizációnak a megteremtése. Utána a rendszerváltás után egy ideig ez még működött, addig, ameddig a késő kádári technokráciának szüksége volt olyan értelmiségi szövetségesekre, amelyek megfogalmazzák az ő ideológiáját. De ahogy kialakult a nagy burzsuázia, a nagy burzsuáziának nincs szüksége már értelmiségiekre. Egyszerűen hát itt volt például, nézzük meg a magyar nemzetnek, meg a Simicska birodalomnak a sorsát. A Simicskának addig volt érdeke ezeket a független fórumokat támogatni, ameddig azt remélhette, hogy ezekkel megdönteti az Orbán Viktor. Amikor rájött, hogy ez nem, akkor az egészet bedobta. Úgyhogy addig érdeke a burzsuáziának támogatni az értelmiséget, ameddig a közvetlen hatalmi érdekei az úgy diktálják. Amikor nem, akkor nem. Az értelmiségek nincsenek önálló forrásai, mivel feltartsa magát. Nincsenek olyan pénzügyi forrásai, amivel saját autonómiáját biztosítani tudja.
Na de hát azért az ellenállás eszközeit, formáit, ha már értelmiségről beszélünk, azért csak kereshetnéd ezt. A teljes tehetetlenséget nem is tudom értelmezni. Számomra megkérdőjelezi, hogy az, amit mi értelmiségnek nevezünk, az valóban egy ilyen hatalmi struktúráktól kvázi független, vagy függetlenedni akaró, valódi tudással rendelkező csoportról beszél. Hol van ez a tudás, ha nem tud ellenállni, nem tud szervezkedni, nem tud semmilyen érdekvédelmet képviselni? Akkor nincs tudás.
Teljesen jogos a kérdés, ez a tudás ez nem funkcionál. De mondom, hogy nem hiszem, hogy elfogult lennék magammal szemben, én megpróbálok ezzel elúszni. Ugye engem lassan tíz éve mindenhonnan kitettek a Fideszék, és ehhez képest most jelent meg a negyedik könyvem, tehát én próbálom az értelmiségi létemet fenntartani. De nagyon sokan nem rendelkeznek annyi elszántsággal, vagy akarattal talán, mint azok, akik képesek szembeszállni, és ennek nagyon nagy része az a tudományos mező az oka, amiben az értelmiség mozog. Például ugye ma a különböző kutatóintézetekben az a rendszer, hogy azok tudnak előre jutni a tudományos ranglétrán, akik minél több külföldi magas impactfaktorú folyóiratba publikálnak. Tehát a jelenlegi tudományos minősítési rendszer, amelyben a fiatal, mai fiatal értelmiségiek szocializálódnak, az egyáltalán nem arra ösztönzi a fiatal kutatókat, hogy élénk értelmiségi hazai közéletet éljenek, hanem arra ösztönzi, hogy menjenek ki külföldre és ott publikáljanak, mert akkor fognak előre jutni a tudományos ranglétrán. Én tagja voltam egy bizottságnak, amelyik a nagy doktorikról döntött, és annak a kritériumait dolgoztak ki. Aztán ott hagytam ezt a bizottságot, mert kiderült az, hogy a minősítésnél alapvetően mennyiségi ismérveket vesznek figyelembe, tehát ki mennyit és milyen impactfaktorú folyóiratba publikált. Például a könyvek nem számítanak ebben a közegben tudományos teljesítménynek. Tehát az, hogy valaki mennyire eredeti és originális dolgot gondolt ki, vagy csinált meg, az nem számít, csak a mennyi. Hát úgy lehetne mondani, hogy jelenlegi rendszer exportálja a társadalom tudósokat.
Hát egy kicsit...
mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne legyen kritikai értelmiség Magyarországon. És van néhány ember, aki ezzel nem próbál tenni, megküzdeni, aztán igyekszenek minden erővel eltaposni.
Egy kicsit azért
azt látják, a fiatalok azt látják, hogy aki szembe megy a szélről, az eltapossák. És nem csak szellemileg, egzisztenciálisan is. Nem vonzó értelmiségének lenni Magyarországon. Igen?
Én újságíróként tapasztalom azt, hogy ma, aki autentikus módon újságíró akar maradni, és nem engedi, hogy diktálják a témáit, hanem jogot formál arra, hogy rámutasson problémákra és kritikát mondjon, az nem magyarul ír újságot, mert magyarul nem lehet újságot írni. Ez az én személyes tapasztalatom. De amikor kikényszerül az ember a globális térbe, ugye Hatalom és értelmiség a globális térben című kötetről beszélünk, akkor azt a lehetőséget is kapja, hogy egy új kvázi értelmiségi szolidaritási háló részese lehet, vagy alakíthat maga is. És nagyon kérdés számomra, hogy mennyire ismeri fel ezt mondjuk Közép-Kelet-Európa, vagy akár Nyugat-Európa, hogy ez mit jelent. És elrettentő példaként ott van a török akadémiai szféra lefejezése, amelyért gyakorlatilag néhány tiltakozó levelen kívül nem csinált semmit ez az értelmiség. És akkor azt gondolom, hogy megérdemeljük, vagy amíg ezt a tanulási folyamatot nem járjuk végig, és nem alakul ki egy kombatív nemzetközi értelmiségi szolidaritás, mindegy, hogy milyen nyelven csináljuk, és minél több nyelven csináljuk, annál jobb, addig ez így fog menni.
Hát ebben teljesen egyetértek, hogy hát ez elteltesen hiányzik, és nem használjuk ki azokat a lehetőségeket sem, az egymás iránti kiállásra, ami adott lenne, amire lehetőség lenne. De miután társadalomkutató vagyok, ennek inkább a strukturális okait próbálom keresni. Tehát biztos, hogy több kérdésben jobban össze lehetne fogni, de az, hogy ez így alakult, az nagy mértékben az a magyarázható, hogy nem csak nálunk, de szerte a világban csökken az értelmiségnek a beleszólása folyamatban, és a hatalmi pozíciója csökken. A küldetéses értelmiségi szerepnek a reneszánsza az a jóléti államhoz kötődött, a 60-as évek jóléti államához kötődött. A Bourdieu, a Sartre voltak ilyen küldetéses tudósok, értelmiségiek. És amint a burzsuázsia ellenérdekelt, nem csak az, hogy nem érdekelt, ellenérdekelt az értelmiség vétében, mert az megkérdezett, úgy ez a hatalmi súly szerte a világba csökken. Na most el nem mondta a Bourdieu, amikor még élt, hogy internacionáliára van szükség, vagyis azt mondta, hogy a nemzeti értelmiségiek a hatalmú csökkenését úgy tudják ellensúlyozni, hogy a globális hálózatokat hoznak létre. Úgyhogy valószínűleg ilyen globális szinten kellene az értelmiségnek összefogni, és nem csak helyi szinten. Na most még egyet szeretnék felvetni, hogy ami talán fontosabb az előzőeknél, hogy az értelmiség legitimációjával is probléma van, ugyanis a magyar értelmiség, és ebben különösen kiemelkedik, tehát míg általában az értelmiségi szerep csökkenése a világjelenség, de az, hogy az értelmiség ennyire nem vállal fel más társadalmi csoportok érdekeit, ez egy magyar jelenség. A magyar értelmiségi középosztály az elmúlt 10-10 nem tudom hány évben kizárólag akkor mozdult meg, amikor a saját érdekeit közvetlenül veszélyeztetve látta. Tehát a saját érdekein kívül semmi már. Ott volt a netadó, ami nagyon fontos dolog volt, ott volt a CEU, ami szintén nagyon fontos dolog volt. De rendszeres az, hogy például tetkósok rendeznek tüntetést, vagy ott vannak a mentősök, akik hát végzők is kívánnak zsigerelve. Mentősök tüntetést rendeznek, ott van 30 ember. Tehát az értelmiség nem mozdul rá olyan társadalmi csoportok érdekvédelmére, amelyek az ő legitimitását biztosítanák. Rendkívül önző a magyar értelmiség. Még a nemzetközi átlagot is jóval meghaladó mértékben önző.
Nem fog vigasztalásként hatni, hogy a román értelmiség kifejezetten ellenséges tud lenni a kiszolgáltatott társadalmi csoportokkal, a román értelmiség egy jelentős része. Ezt az osztályharcot látjuk most, éljük most nagyon élesen Romániában. Ennek okairól is fogunk beszélgetni, és visszavárjuk Szalai Erzsébetet az 1968 szerepéről szóló sorozatunkban hamarosan. Addig pedig mindenki, akiknek felkeltettük az érdeklődését, vegye kezébe a Hatalom és értelmiség a globális térben című gyűjteményes kötetet. Kalligram adta ki, most jelenik meg, és folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen a mai jelenlétet!
Köszönöm, Borróka, nagyon kedves voltál, köszönöm.